Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket. A 628-as dicséretünk éneklésével, a 628-as dicséretünkkel magasztaljuk a mi Istenünket, az ő nagyságáért és jóságáért, mindegyik verszakát imádságos szívvel zengjük közösen. Fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Istennek szent igéjét olvasom közöttetek János evangéliumából. Azon belül a 19. fejezetnek fogom olvasni, első 16 versét. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlés zsidó királya, és arccal ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, Rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá, nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek. Jézus így válaszolt, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadot bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az elleneszegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust, és bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A páska ünnep előkészületi napja volt, délfele járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz, íme a ti királyotok. Azok pedig így felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, hallva a te szenvedéseidről, arról, hogy hogy bántak veled érdemtelenül, nem tudunk mit szólni. Nem tudjuk szavakba önteni azt, ami bennünk van, azt a haragot, azt a kétségbeesettséget, azt az értetlenséget. És te mégis tűrted, te mégis engedted. Úr Jézusunk, te még ilyen helyzetben is minket tanítani akartál. Még ekkor is értünk éltél, értünk szóltál egyedül. Mi nem akarunk más látni ezen a reggelen, csak téged. És csak azt, amit te értünk tettél, amit helyettünk elszenvedtél. Mi nem értjük a te igédet, nem értjük a te tetteidet, ha meg nem magyarázod. És ha meg is értjük, és tételekben el is tudjuk mondani neked, nem tudjuk azt átélni. Nem tudjuk azt egész szívünkben átérezni, akár egy kicsit is, ha te nem munkálkodsz bennünk. Ezért, Urunk, bármit akarsz mondani, szólj, és legyen a te igéd hatalmas és erős. Így formálj át minket, így adj új látást, szegezd a tekintetünk oda, ahova te akarod most, hogy egészen a tieid legyünk, hogy megszabaduljunk a világnak a hazugságaitól, hogy megszabaduljunk a sablonoktól, és mindattól, ami fogva tartja szívünket, és gondolatainkat, és gondolkodásunkat. Így, Urunk, legyen tiéd ez az óra, és te legyél az, aki kegyelmesen, bűneinkre nem nézve cselekszel bennünk. te fiad érdeméért, Istenünk. Hallgass meg minket, és szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Folytassuk könyörgő imádságunkat a 298-as dicséretünk énekszavával. A 298-as énekünkkel könyörögjünk ezért továbbra is. Szeretett testvérek, lelketek épülésére, szentségetekre olvasom közöttetek, amely alapján szólni szeretnék hozzátok Isten igéjét, mely megírva található Pál apostol levelében Timóteushoz, az első levelében, ennek is a második részének fogom olvasni első 7 versét közöttetek. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten. Egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanú bizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül is apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Amen. Megígértem a kedves gyülekezetnek még egy pár hónapja, hogyha a szószéken leszek, én az imádságról fogok beszélni, hiszen az imádkozás éve van, és ezt remélem, hogy mindannyiunk szívében hordozzuk. Én ma az imádságról fogok beszélni. Az imádságról és az evangéliumról. Igen, ma szavazunk. Igen, erről is lesz szó. De nem fogok arról beszélni, hogy kire kell. Még arról se fogok beszélni, hogy hogyan kell, hogy mi alapján döntsünk. Nem fogok. Jó? Arról fogok beszélni, hogy hogyan kell imádkoznunk. Isten azt akarja, hogy ti szentek legyetek, elkülönítettek ebben az egész világban. Hogy ragyogjatok a sötétségben. Hogy másként éljetek, ha már a népe vagytok. És itt ennyiről lesz szó, hogy ezt hogy tudjuk imádságban megtenni. Nem fogok se bújtattan, se nyíltan utalgatni. Ha olyan szavak is jönnek ki a számból, nem azért, az ige miatt fogom használni a szavakat. Pál apostol azt mondja, hogy nekünk imádkoznunk kell minden feljebb valóért, tehát minden politikusért. Hogy legyen nyugodt és csendes életünk. Azért Pál apostol helyzete egészen más volt. Sőt, mikor én foglalkoztam az igeszakasztal, az első kérdésem az volt, ugyan már Pál apostol. Imádkozni a ti királyaitokért és feljebbvalóitokért? Mármint, hogy a császárért és a helytartóért Rómában? Azokért a római vezetőkért, hogy legyen nyugodt életetek? Miről beszélsz Pál apostol? Konkrétan az egész római birodalom azon állt és később bukott, hogy milyen hadserege volt. Aktívan 400 ezer katonájuk volt csak Pál apostol idejében. És az egész birodalmi büdzsé 60%-a ennek a föntartására maradt. Csak azért volt bárhol is uralma Rómának, mert volt fegyvere, és a többiektől elvette. Azért volt ekkora terület, és egyre csak növekvő. Nem lehetett csak katonassággal kitörni, bármilyen szociális helyzetben is volt az ember. Nem lehetett a politikán belül a szenátusban maradni, ha nem volt katonája az embernek. Ezért lett végül, ugye Kaiser is egy idő után már diktátorrá. És Pál apostol idejében, amikor ezt a levelet is írja, Néró volt a császár. Soroljam még, hogy miért fura ez? És tudjuk jól, hogy nem sokkal később legyilkolják Pált. Pált, a legtöbb apostolt. Hogy hamarosan üldözik a keresztényeket, három körben is, évszázadokon át. És mégis ezt mondja, imádkozzatok ezekért a feljebbvalókért, hogy legyen békétek, hogy csendes életet éljetek. Csak nézzünk Pilátusra, mint helytartóra a felolvasott lekcióban. Milyen ember ez? Hogy bánik a hatalommal? Lássuk meg, hogy rettegett, hogy elveszíti a saját pozícióját. És ezért a mi urunkat így lekínozza, szétvereti, aztán kínhalára adja, miközben azt mondja, hogy hát amúgy teljesen oktalanul. És miért? Mert retteg a névtől. Mi lesz, ha elveszíti a pozícióját, amit addig annyira harcolt érte? És mégis Jézus megszólal ebben a sötétségben, és azt mondja, neked semmi hatalmad nem volna, hanem az Istentől kaptad személyesen. Így hát minden vezető Jézus szerint, minden hatalommal bíró ember Istentől kapja személyesen a hatalmát. És hát látjuk, bőven visszaélhet a hatalommal. Rómában borzasztóan visszaéltek a hatalommal. És mégis, talán pont ezért kell imádkoznia Timóteusnak és az egész gyülekezetnek. Hogy ez ne így legyen. Értsük jól, ha Istené a hatalom, és ő csak kiszolgáltatja egyeseknek, akkor az ő kezében is van a lelki ismerete azoknak az embereknek. Hogyha hatalmat ad azért, hogy békét és rendet teremtsenek, harmóniát ebben a káoszos világban, ahogyan Isten eredetileg mindent alkotott, akkor valóban könyörögnünk kell az Istenhez, hogy ő legyen az, aki megőrzi ezeket a feljebbvalókat is, hogy bánjanak jól azzal a hatalommal, amit egyébként személyesen tőle kaptak. Pál apostol szerint imádkozni kell a nyugodt életért. Akkor lesz nyugodt élet, ha imádkozunk a felsőségekért. Akkor lesz csendes békesség, hogyha Isten előtt fejet hajtunk, mert tőle jön a hatalom. És hiába a római zsarnokság és szörnyűség, ez is igaz. És ez a kettő erre kell, hogy indítson. Mindenek előtt arra kérlek, tartsatok könyörgéseket minden emberért, a királyokért, és minden feljebbvalóért. És ma mennyivel jobb világban élünk? Összesen lehet hasonlítani. És most már nem csak úgy megy a dolog, hogy a szenátusban több lesz-e valakinek a katonai hadserege, és ezért hát pont ő lesz hatalmon, hanem valamelyest a mi kezünkben van a döntés. A mi döntésünk alapján lesz valaki ma is kormányzó, képviselő, közbenjáró. És mégis Jézus emlékeztet, hiába mi tesszük az urnába a papírt, minden hatalom Istentől származik. Attól még, hogy mi ezt nem így látjuk. Ezért, amikor a csendes életről van szó, elsősoron Istenhez kell járulni. Előtte kell fejet hajtani, még rajtunk és rajtuk keresztül is munkálja ki az akaratát. Annyi ember retteg a mai napon, hogy mi lesz velük. Annyi ember haragszik a mai napon, hogy mi lesz, ha nem úgy lesz, ahogy ő akarja. Mi mégis arra vagyunk felszólítva, hogy ne a felsőbbségekben bízzunk, ne az ő szavuknak, ne az ő képesítéseiknek, hanem elsősoron Istennek, mert minden hatalom tőle van. És ha valaki jól akar bánni a hatalmával, akkor is benne kell bíznunk, és neki kell könyörögnünk. Nem tudom, hogy félsz-e, hogy haragszol-e. Nem tudom, hogy mennyire vagy kétségbe esett, hogy mi lesz veled, és mi lesz azokkal, akik utánad jönnek. Nem azt mondom, hogy jogtalan a félelmed. Én azt mondom, hogy Isten Úr, és minden hatalom tőle jön. Ezért, ha te békét akarsz, mert ki ne akarna, akkor elsősoron imádkozz. Mert az Úré a hatalom, nem emberé. Ha megnézitek a pártok ígéreteit, ha megnézitek a magyar közhangulatot, vagy akár a világét, hogy mit szomjúhoznak és mit akarnak, ki lehetne pipálni Pál apostolt? Hát persze, hogy nyugodt és csendes életet akarunk. Mindenki. Bárki. Az is, aki ateista, egyetért ezzel, igen. Legyenek olyanok a királyok, legyenek olyanok a feljebb valók, akik ezt tartják fókuszban. De mégsem erről van szó csak. Mert így folytatja Pál apostol, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Na ez az, amit a világ már nem hal meg. Mert valóban szomjúhoznak a béke után. De már olyan magaslatra emelik ezt a gondolatot, a jólétet, a csendes, nyugodt életet, és annyira a bizalmukat egy pártra, egy emberre teszik, mindenüket sokat, mert kétségbe vannak esve, hogy lám, az lesz a legfőbb jó az életükben, csak egy nyugodt, jó élet, ami nem olyan nehéz. Baj van ezzel? Dehogy is. Sőt, ez így van jól. Az lenne a fura, ha nem ezt kívánnának az emberek. Viszont amit a szívünkre akar kötni, Pál apostol, az imádságainkban, a politikusokért is, az az, hogy ne ez legyen a legfőbb jó, amit kérünk. Ne ez legyen a fókuszunkban, a nyugodt és csendes élet. Mert hogyha ez van a középpontunkban, értsük meg, akkor az egy kis istenné válik. Akkor az lesz a mindenünk. Jaj, csak béke legyen. Jaj, csak jólét legyen. Mert ha az nincs, akkor semmi nincs. Értjük már? És az emberek így gondolkodnak, mert nincs Istenük. Mert magukra vannak hagyva. De ti nem vagytok testvérek. A lényeg nem a jólét. Ez egy eszköz. A lényeg az Isten félelem és a tisztesség. Ez a tisztesség a görögben inkább komolyságot akar kifejezni. Isten azt akarja, hogy legyél egészen magabiztos, betonbiztos abban, hogy miért imádkozol a politikusokért. A lényeg az Isten tisztelet. Annyira fura Pál apostol, ahogy fogalmaz. Ezt így mind elmondja, és úgy folytatja, hogy ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember megtérjen és eljusson az igazságra. Hogy jön ez ide? Hogy jön ez ide Pál apostol? Nem arról volt szó, hogy nyugodt és csendes életet éljünk? Nem arról volt szó esetleg, hogy legyen szólásszabadság, vallásszabadság, hogy mi mondjuk kollektíven megéljük az Isten tiszteleteinket? Hogy jön ide az, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen? Hát pont úgy, hogy mi nem csak azért imádkozunk politikusainkért, közbenjáróinkért, feljebb valóinkért, hogy jól éljünk, hanem hogy ebben a jólétben és csendes, nyugodt életben az Isten tisztelet, ez ennek a komolysága, és az igazság az egész országban könnyűszerrel hirdettessék. Az kedves Isten előtt, hogy az igazság az eljut mindenkihez, mert van rá lehetőség. Mert ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Hogy minden ember üdvözüljön. Azért hoz föl reggel napot, gonoszokra és jókra egyaránt, hogy minden ember eljusson az igazság megismerésére. Van egy nagyobb igazság annál, hogy a jólét az élet veleje és lényege. Van egy nagyobb igazság. Amit olvastam igeszakaszt a jézusi párbeszédben Pilátussal. Tudjuk jól, hogy előtte van egy olyan párbeszéd, amikor az igazságot keresik, és Pilátus cinikusan odalöki, hogy ugyan már mi az igazság. Mit tudsz te, Jézus? Te képviseled az igazságot? Jaj, ne szívass már! És Pál apostol is ezt mondja, hogy mindenki eljusson az igazság megismerésére. Igazat mondok, nem hazudok. Én arra rendeltettem, hogy igazságot hirdessek, értjük? Valami van itt, valami igazság, ami mélyebb üzenetet hordoz, mint a nyugodt élet. És hát ez az igazság az, hogy egy az Isten, és egy a közben járó Isten és ember között, Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonságul a maga idejében. Ez az az igazság, amiről beszélt Pál apostol, és amiről Jézus is egyébként. Van egy képviselőnk, Jézus, aki maga Isten emberi testben, és azért jött, azért született meg, azért élt és azért halt, azért támadt fel a halálból, hogy téged megszabadítson ebből, hogy nem tudod, mi az igazság. Hogy thanks, lengsz. És aki jó létre vágysz valamire, amire szomjazol. És lám, te az Istenre szomjazol. És meg annyi ember ezt nem tudja. Ezért a világban keresik ezt az Isten. Jézus egész létezése, gyerekkorától kezdve, egészen a korbácsveréseken át, a Golgotán keresztül mind a mai napig téged képvisel Isten előtt. Ő a te szószólód, melletted áll ki, a te nevedet mondja, rád gondol, és érted van ott az Isten előtt, mint képviselő, hatalommal. És azért van ott szüntelen, ingyen, mert azt akarja, hogy örök életed legyen. Azt akarja, hogy ne hajj meg soha. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy az Isten legyen végre az Istened. És ne a pénzed legyen végre az Istened. És ne a nyugalmad legyen végre az Istened. Amik jó dolgok, de nem fogják szomjadat oltani. Mert Isten önmagának teremtett téged, hogy benne legyél végre boldog, és benne elégülj meg, hogy ő mennyire szeret. És ha gond is jön, ez nagyobb öröm, mintha nem lenne gond. Na, Istennek ez a kedves. Ha ez a motivációnk a politikusokért elhangzó imáinkban is. Nem csak az ország jó vezetése, bár ez is, hanem az is, hogy hirdettetik az igazság, miszerint Isten vágyik arra, hogy mindenki hozzátérjen, és kegyelmet osszon, és bocsánatot adjon, és a szerelmét ráöntse mindenkire. Mert eljött Jézusban, a maga idejében, tanúbizonyságul, és most is képvisel minket. Na, ezért kell imádkozni. És ez a helyes motiváció Pál apostol szerint, amiért imádkoznunk kell a békéért, a jólétért. Ezt rajtad keresztül akarja Isten kimunkálni. A te munkáddal. Egyrészt azzal, hogy bemenj a munkahelyedre, az iskolába, a családodba, a postára, a bankra, a patikába, a kórházba, és hirdesd az Istent azzal, hogy oda mész állandóan és beszélsz, nem feltétlen, hanem ezzel a nyugalommal, hogy Isten az én atyám és szeret, és ha várnom kell, várok, még a frusztrál is. Hogy van valami más, valami íz, valami különleges, ami megelégít minket. Hát ez az, hogy nekünk örök életünk van. És a mi életünk nem itt kezdődik, és nem itt van a veleje, hanem az eljövendő Krisztusban. És ott nem lesz bűn, és nem lesz szenvedés, és vigaszra lelünk. És ezt megteheted úgy is, hogy imádkozol. Hogy imádkozol. Hogy Istennek adod a hatalmat, hogy elcsendesülsz. És igazat adsz Istennek. Te vagy az Isten. Te adsz hatalmat. Egyedül te. Te teremtesz békét. Te adsz jó napokat. Egyedül te. Mindenek előtt közbenjárónkért kell imádkozni, mert van egy nagyobb közbenjárónk, aki sokkal többet adott nekünk. Aki, ha nem lenne, ó, de nagy bajban lennénk. Nagyobb bajban lennénk, mint rossz külpolitikával, rossz gazdasággal, rossz egészségügyel, rossz oktatással. Nagyobb bajban lennénk. Mert mi van, ha meghalsz, még ha jó is az életed? Akkor mi lesz? Na, Isten ezt akarja a szívünkre kötni, testvérek. Hogy ez legyen az életünk. Hogy amikor találkozunk valakivel, akkor ezt erre vágyjunk, hogy ők is térjenek meg. Hogy érted? Ez jó, hogy boldog akarsz lenni. Ez jó, hogy jó létet akarsz, de ez nem minden. Ez nem az egész. Annyival több vár. Annyival nagyobb és továbbtartó örömök. Na hát erről szól Pál apostol. És neked imádkoznod kell, és nekem imádkozni kell, mert azt hiszitek, én imádkozok ezzel. Nem eleget. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket minden fejjel valóért. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben. Mert Isten azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Na, ezért kell imádkoznunk. Különösen ma, hogy az emberek lássák be, hogy Jézus Úr, hogy ez az igazság. Hogy van egy nagyobb közbenjárónk, mint az, aki a parlamentben ül. És ha ez nincs a helyén, ha nem ez a lényeg, akkor el fogunk veszni. De milyen jó, hogy Istené a hatalom, és annak a vágya, hogy mindenki megtérjen. Hát hajrá, keresztény! Imádkozz! Ne csak magadba, a családoddal. Ne csak a családoddal itt a gyülekezetben. Mert itt lehet. Lehet vasárnaponként, lehet hétfőnként. A presbiteri gyűléseken szoktunk. És akartok még? Rossz az időpont. Jönnétek máskor? Szóljatok! És megoldjuk. De ez a mi dolgunk. És rajtunk keresztül munkálja ezt Isten. Olyan jó, hogy Isten szereti így minket. És úgy hív munkára, és úgy hív más perspektívára, hogy az nagyobb örömet ad, és megéri, egyszerűen megéri. Hát legyen így, hogyha nagyon félünk, ha túl nagy jó az, amit a politika ad a mi szívünknek, akkor ebből térjünk meg. Mert nagyobb öröm van az Istennél, és fontosabb ügy. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk.
Mindenható, hatalmas Istenünk, Te, aki szavaddal teremtettél mindent, amit látunk és amit nem látunk. Te, aki most is kezedben szorítasz mindent biztosan, és egyengedsz akaratod szerint. Te, aki olyan hatalmas vagy, hogy akaratod nélkül meg sem tudnánk mozdulni. Dicsőség néked. Kezedbe helyezzük, Urunk, a mi szíveinket. Azt, hogy mit tartunk igazán félelmetesnek, és mire vágyunk igazán az életben. Elcsendesedünk, és igazat adunk, hogy Te vagy Isten. Olyan jó, hogy nekünk nem kell káoszban lennünk, hogy mi ismerünk téged és ismerhetünk, hogy te azért jöttél, hogy újra magunkhoz vegyük azt a rendet, amivel te teremtettél bennünket, de elveszítettük. Olyan jó tudni, hogy semmi nincs véletlenül, hanem minden a te atyai kezedből származik. És olyan jó, hogy nem zsarnok vagy, aki visszaélsz hatalmaddal. És olyan jó, hogy nem is gyenge vagy, aki jól élsz hatalmaddal. Hanem akinek a szíve szelíd és alázatos. Aki a kereszten szenvedtél értünk testben, mert arra vágytál, hogy mindenki visszatérjen hozzád. Dicsérünk és magasztalunk ezért a szeretetért, amire a szavak kevesek. Magasztalunk Jézusért, a közben járónkért, aki értünk van. Urunk, nem fogjuk fel ez mit jelent. Talán nem is fogjuk soha. De mégis add, hogy ez ellepjen minket. Minden gondolatunk, minden vágyunk, minden érzésünk. Ehhez akarjunk közelebb jutni. Ebben akarjunk megelégedni. Ez legyen minden jónk. És Urunk, így ad, hogy végre engedjünk az imádságainknak, hogy áldozzunk az időnkből, ha keveset is, és hajtsunk fejet, hajtsunk térdet. Így könyörgünk egész országunkért, sőt egész világunkért, hogy jóságodból minél több ember térjen meg hozzád, jusson el az igazságra, hogy nem a jólét az Isten, és nem is a vezetőség az Isten, hanem te. Jusson el arra, hogy benned van a teljes örömünk és békességünk, és hogy halálunk után te vagy az, aki örök életre emelsz fel bennünket. Könyörülj minél több emberen. És így kérünk különösen ezért a napért és az elkövetkezendőkért, hogy mindaz a gyűlölet és mindaz a rettegés, aki oly sok emberbe benne van, váltsa fel az Isten tisztelet, a te áhítatos imádatod. Teremts békét országunkban. Teremts te jólétet országunkban. És így imádkozunk minden parlamentben ülőért, és azokért, akik holnaptól fognak. Imádkozunk, hogy akaratod szerint éljenek, hogy ők is térjenek meg, és hogy a te szavadnak engedjenek. Így imádkozunk mindenkiért, aki szükséget szenved, háborúban, kórházban vagy otthonaikban. És minden gyászolóért, aki szenved, és minden istentelenért, aki még nem ismer téged. Használj minket is, Urunk, használj minket is, hogy eljusson az örömhír minél több emberhez. Magasztalunk, hogy nem csak itt és most, hanem mindig vársz, és meghallgatsz bennünket. Egyedül a fiad érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten gazdag áldását. Testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Helyünket elfoglalva, könyörögjünk a mi Urunkhoz és Királyunkhoz, Krisztushoz, hogy maradjon is velünk életünk minden napján, énekelve a 386-os dicséretünk, a 386-os dicséretünk mindkét versszakát.